Közel lapozzatok a Bibliáitokban a Mózes 4. könyvéhez, és az elmúlt héten megkezdett Biblia tanulmányunkat fogjuk folytatni, melynek a címe a Péter leveléből van, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, és a Bálám és Bálák történetét és annak tanúságait nézzük meg. A utolsó énekben egy komoly megvallást tettünk egyébként, egy bibliai igazságot, hogy én ma is hiszem, hogy benne nincsen változás. És miért fontos ez? Ki az, aki már régebb óta ismeri Jézust? Aki már régebb óta követés ismeri az Urat? Jó dolog ez, igaz? Tudtad azt, hogy Jézus ugyanúgy hatalommal tud működni az életedben, mint mikor megtértél és újjászülettél? Ugyanazzal a hatalommal képes ma is azt a nagy művet tovább vinni az életedben, amit elkezdett akkor? Tudtad azt, hogy azt ígéri az Isten, hogy amit ő elkezdett, azt elvégzi a Krisztus Jézus napjára? Tudtad azt, hogy rugódozhatsz, de az Isten megtalálja a módját, hogy sarokba szorítson? Tudtad azt, hogy mint Bálámot, egy oktalan szamár, a szorosban odaszorított a falhoz, nem tudott mit csinálni, eljött a te életedben is, hogyha rugódozod Isten akarata ellen, hogy beszorulsz a szűk helyre, se jobbra, se balra, se előre, se átra, marad a változás? Azt mondja az írás, bárcsak ne zablával kéne fékezni szilajságotokat, hanem engednétek az Isten szellemének, engednétek az Isten igéjének. De az Úr eltökélt. Elvégzi azt, amit el kell végezni az életünkben a Krisztus napjára. Egy jó hír, nem? És gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy nem változik az Isten, hogy ezt hiszem, hogy nem változik az Isten, akkor abban is hiszem, hogy őt én nem tudom rászedni, nem tudom kisebbé tenni, nem tudom átvágni, becsapni, nem marad le, nem késik el, és nem kisebb a hatalma, mint volt, nemzedéken át, nemzedékeken át, Új és új szövetségben egyaránt. Nézzük az írásokat. Mózes 4. könyvéből a 23. rész, 27-es versétől kezdem az igét olvasni, és majd a 24. rész első 13 versét és a 25-ös rész első 13 versét fogjuk olvasni. Így hangzik tehát a 4. Mózes 23-27-től az ige. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, jöjj, elviszlek egy másik helyre. Talán jónak látja Isten, hogy onnan ronzs meg Izrael a kedvemért. És megállva vitte Bálák Bálámot a Peor csúcsára, amely a síkságra néz. Akkor ezt mondta Bálám Báláknak, építs itt nekem 7 oltárt, és készíts ide nekem 7 bikát és 7 kost. Bálák megtette, amit Bálám mondott, aztán mindegyik oltáron bikát meg kost áldozott. Mikor Bálám látta, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította arcát, és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izraelt törzsenként sátorozni, rászállt Isten lelke, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Így szól Bálám Beor fia, így szól a férfi, akinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Mi szépek a sátrai Jákob, hajlékaidó Izrael, mint hosszan elnyúló völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette aloék, mint a víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz kútjaid vödréből, vetése bőven, vízben bővelkedik. Királya hatalmasabb Agágnál, és királyi hatalma fölemelkedik. Isten hoztak Egyiptomból olyan az ereje, mint a bivajszarva. Megemészti az ellenséges népeket, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat. Hever fekszik, mint a hím oroszlán, és mint a nőstény oroszlán, olyan, ki merné fölkelteni. Áldott, aki téged áld, és átkozott, aki téged átkoz. Ekkor haragra gerjedt Bálák Bálám ellen, összecsapta a kezét, és ezt mondta Bálák Bálámnak. Ide hivattalak, hogy rontsd meg ellenségeimet, te pedig háromszor is megáldottad őket. Most azért takarodj a házadba. Azt ígértem, hogy gazdagon megjutalmazlak, de most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Bálám ezt felelte Báláknak. Megmondtam már követeidnek is, akiket hozzám küldtél, hogy ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg az Úr parancsát, és nem tehetek magamtól sem jót, sem rosszat, és hogy csak azt mondhatom, amit megmond az Úr. 25. része, első 13-as verse, 13 verse. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük evett, és leborulva imádta azok isteneit, és odaszegődött Izrael Baal-Peorhoz. De haragra gerett az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon Izraelről az Úr izzó haragja. Mózes tehát azt mondta Izrael bírájnak, gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baal-Peorhoz szegődtek. Éppen akkor jött egy izraeli férfi, aki egy midjani nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára, amikor azok a kijelentés sátának a bejárat előtt sírtak. Amikor meglátta ezt Finás, Áron főpap fia, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség soraiból, dárdát fogott a kezébe, bement az izraeli férfi utána a sátor belsejébe, és hasba szúrta mindkettőjüket. Az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. 24 ezer halottja lett a csapásnak. Ezután így beszélt Mózeshez az Úr. Finás, Áron főpap fia, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük, és ezért nem semmisítettem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát, íme, az én békességem szövetségével ajándékozom meg őt. Övé és utódai lesz a papság szövetsége örökre, mert haragra indult Istenéért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Eddig az ige. Imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm neked szent igédet. Add a szellemed által való megértést, a szót is a szellemed által, az indulatot is, drága szellemed által, hogy a tiéd legyen az bennünk és közöttünk. Amen. Amen. Hát most nem az utolsó történettel kezdem, mert ez kellően megrázó, azt gondolom, de el fogunk jutni odáig is. Nézzük tehát az előző találkozás folytatásaképpen, hogy ki volt ez a Bálám. Bálámnak neve héberül azt jelenti, hogy a nép elnyerője, vagy a nép megrontója. A görög fordítása a héber szövegnek azt jelenti, hogy nem a néphez tartozó, vagy a nép nélküli, valami különös, külön álló személy. Tudjuk azt, hogy Bálám korának tekintélyes profétája volt, varázslója volt, oly isteni hatalommal az isteneitől nyert olyan hatalommal rendelkezett, hogyha valakit megátkozott, akkor ez a mágikus eszközöket, mágiát használva megátkozott, akkor az súlyos csapások sújtották, és ha valakit megáldott, akkor annak az életében bizonyos anyagi természetű áldások jelentkeznek. Tipikus mai szóval használva, mai szóval élve, tévtanító volt, aki mindenféle szellemi információt begyűjtött, azzal a céllal, hogy ezzel hasznot hajtson, hasznot szerezzen, hasznot húzzon azokból. Azt olvassuk a 4 Mózes 24.1-ben, hogy amikor látta, hogy tetszik az Úrnak az, hogy megáldja Izraelt, akkor váltott, és már nem folyamodott többé a varázslás a mágia eszközeihez, hanem a puszta felé fordulva áldotta meg Izraelt. Ugye azt említettem az elmúlt alkalommal, hogy a 7 oltár és a 7-es száma áldozati állatoknál is, ez a szemita népeknél misztikus szám volt, misztikus a teljességet jelentette, és a belszerveiből jósoltak a jósok az állatoknak, a tüdőből, a májból, a szívből és a belek elhelyezkedéséből. Tehát amikor 7 áldozatot bontottak föl, akkor ezeket megnézte, a belszerveit, a májat, és ennek elhelyezkedéséből próbálta megérteni, hogy mit üzennek az istenek az embereknek. Tehát ez is ezért volt ez az áldozat bemutatás. Nem volt azonos az Istentől rendelt áldozattal. Igen. Bálám hallotta Isten szavát, mert látjuk, hogy egyrészt az áldást is Isten adta a szájába, másrészt, amikor keresi Isten akaratát, hogy menjen-e vagy nem, megnéztük az elmúlt találkozáson, hogy Mózes jelzi, hogy az Isten, hogy Istenek akaratát kereste, tehát neki teljesen mindegy volt, ki válaszol neki. Nem Jahvénak az akaratát kereste, hanem ő Jahvét említi, de Mózes, mikor beszámol a történetről, már azt mondja, hogy Elohim, azaz Isten, Istenek akaratát kereste, azaz bármelyik Isten szavára indult volna, vagy cselekedett volna. De mégis azt látjuk, szólt hozzá Isten. Sőt, a szájába adta Isten az ő beszédét. Tehát ott volt az ige, az Isten szava, az Isten beszéde. Mégis igazából Bálám egy kívülálló, nem néphez tartozó. A szövetségen kívüli, mint ahogy a neve is mutatja, és a nép megrontója, a másik jelentése a nevének. Nem volt közössége, valóságos kapcsolata mindenható ez igaz örök Istennel. Nem volt része az életének. Az Isten jelenléte, az Istennek a beszéde, és Istennek a szelleme. Nem volt élő közösségben ővele, és miből látszott, hogy nem formálódott egyre hasonlóbbá az Úrhoz, nem igazította az ő személyes életét az Isten beszédéhez. Ezt meg fogjuk látni, mennyire így van. Napjainkban is nagyon jellemző ez a fajta gondolkodásmód, meg ez a fajta hozzáállás, hogy valaki beszél Istenről, vallásos cselekedeteket hajt végre. Ilyeneket mondanak ma emberek, olyan jó dicsőítettem. De jó volt ez az Isten tisztelet. Ezek mind az ember érzésekről beszélnek. Ezek nem szellemi átélések, hanem lelki tapasztalatok. Legveszélyesebb, éppen beszélgettünk a táborban is, amikor valaki elhiteti az emberekkel, hogy átél egy közösség, egy lelki élményt. Megbizsegett a lelke, jó érzés volt. És azt mondja, hogy ez egy szellemi találkozás volt. És az embereket elhiteti, és elhiteti velük, hogy ez a lelki élmény, és a lelki összejövetel, ez a szellemi életnek a csúcsa, ez már maga az ébredés. És az emberek megnyugszanak attól, hogy lelki élményeket élnek át, azt mondják, hogy jó, dicsőítettem, jó volt az Isten tisztelet, azaz nekem jó volt, vagyis jó érzéseket keltett bennem. De a Bibliában számtalanszor látjuk, hogy maga az Istennel való találkozás nem feltétlenül jó érzésekről beszél, de bizonyosan beszél arról a fajta változásról, amelyet az Isten munkál az életünkben, és amit a bevezetőben is próbáltam mondani, az énekkel, a dicsőítésben elhangzott igei igazsággal kapcsolatosan. Hogy ő nem változik, őt nem lehet rászedni, és ha Isten nem változik, akkor a hozzával igazodásunk sem változhat, azaz változnunk kell, hogy igazodjunk ő hozzá. Ez a szellemi találkozás. Amikor Istennel szellemi mélységben találkozunk, a szívet járja át a Isten jelenléte, az Istennek a beszéde, az Istennek a szelleme, akkor ebben van gyümölcstermés. Van valóságos változás, igazodás az Istenhez, Isten személyhez, Isten jelleméhez. Igen. Az Istennel való találkozás az új szövetségi ember életében a belső embert erősíti. A belső emberre hat, az új emberre, az új teremtésre hat, és azt erősíti meg, egyrészt ezt eredményezi, másrészt azt eredményezi, hogy a régi romlott természet pedig oda kerül a keresztre. Amikor találkozunk az Istennel, szembesülünk a romlottságunkkal, gondoljunk bele, amikor egy gondolkodásmód teret kap az életünkbe, vagy egy beszédmód, elkezdünk beszélni valamiről, és Isten szelleme megítél bennünket. Hogy nem szerintem való módon gondolkozol. Nem szerintem való módon beszélsz. Igaz? Megítéli bennünk, és mi ennek a gyümölcse, hogy a Szent Szellem által hoz egy változás bennünk, fölismerjük, hogy mit kell-e helyet tennünk. Lehet, hogy nem kell annyit beszélni, hanem imádkozni kell. Volt olyan, hogy panaszkodtam valakire. Jogos volt, mert tényleg olyan dolgok voltak, amik fájtak. De panaszkodtam. És a Szentlélek megítélt, hogy ne panaszkodj, imádkozz. Van, amikor egymásnak segítünk. Hogy figyelj, testvérem, így élsz, így gondolkozol. Jól van ez így. Mire fog ez vezetni az életedben? És akkor ez megerősíti a belső emberet, az Isten szerint való gondolkodásmódodat, az indítékaidat megváltoztatja, És ezáltal erőt nyer az új természeted, és halálba kerül a régi. Nem azt cselekszed már, hanem ezt fogod cselekedni. Ez a valóságos átélés, az Istennel való személyes valóságos találkozás, de Bálám ilyet nem élt át. Ő neki nem volt ilyen kapcsolat az Istennel. Tehát azt az Istennel való közösséget, dicsőítést, igével való találkozást lehet szellemi, amely a belső ember szerint való élethez segít bennünket, ebben visz előre bennünket, és a régi természet halálához vezet, keresztefeszítéséhez vezet, hogy ne azt szerint éljünk. Megkérdezték a Campus Fesztiválon fiatalok, akik még nem ismerik Jézust, mikor megértették azt, hogy van újjászületés, és megkérdezték, mi van a régivel? Mi van a régivel? Akkor te már tökéletes vagy? És hát el tudtam nekik mondani, nem vagyok tökéletes. Ez van egy küzdelmem, de már tudok küzdeni. És megtanít engem az Úr, hogy halálba adjam a régit, és ne azt szerint éljek, hanem az új szerint. Milyen érdekes. Egy rövid beszélgetés, és fölismerték, hogy de jó lenne kiiktatni. Lehet-e kiiktatni, mint egy biztosítékot kicsavarsz, és az nem létezik. Ilyen nincs. Halálba kell adni. Pál is azt mondta, naponként halálba adom a régit, hogy Krisztusnak éljek. Igen. Nem beszélhetünk tehát Istennel való közösségről, akkor, ha az életünkben nem történik változás. Ha ugyanolyan romlott marad, vagy negatív marad a beszédünk, a szívünk indulata, férjünkhöz, vagy feleségünkhöz, vagy gyerekünkhöz való, vagy testvéreinkhez való viszonyunk, vagy az emberekhez való viszonyunk, vagy éppen az önmagunkhoz viszonyunk, való viszonyunk is. Mert azt gondolom, hogy az Isten ezt is megváltoztatja. Annyi erőfeszítés van ma önismereti tréningek kapcsán, hogy fedezd fel önmagad. És az emberek iszonyú mennyiségű energiát fektetnek abba, hogy tutuljgassák a saját lelküket. Órákat foglalkoznak azzal, hogy holott Pál azt mondja, add halálba, és éld meg, hogy Krisztus meghalt érted. Fogadd be az evangéliumot, és ez téged fölvértez azzal, hogy el tud fogadni önmagadat. Az Istennel való találkozás az, hogy Isten egyáltalán szóbál veled, a Szent Isten, a Szerető Isten törődik veled, ez erősíti meg a belső emberedet, és ez adja neked azt az identitást, amit soha egyetlen tréningen sem tudsz, semmilyen lelki találkozáson nem tudsz megszerezni. Csak érzéseket tudsz beszerezni, és egy rakás pénzt ki fogsz fizetni ilyen tréningekre, ezekért az érzésekért. Hogy egy kicsit jobban érzem magam. Az Istennel való találkozás azonban rendbe teszi az önmagunkról való gondolkodásmódunkat is. Amen. Elkapta, a testvérnő elkapta. Halleluja. Vagy őt elkapta. Ne üljünk fel tehát a reklám szövegeknek. Amikor valaki előadja magát, hogy mekkorát dicsőített, mekkorát imádkozott, egy szóval szellemi élet elemeit emlegeti, de telve van önzéssel, önfejűséggel, világi vágyakkal, tisztátalan beszédekkel, miként Bálám is. Mert Bálám többször találkozott Istennel, és a végül pedig, amikor nem működött a varázslás, akkor ad egy tanácsot, ahogy olvastuk, Bálám, Báláknak, Moáb királyának, hogy hogyan tudod megrontani sunyi módon a zsidó népet. És az ördög nem mindig erős konfrontációval próbálkozik, hanem neki gyakori eszköze az erős, főleg az erős keresztényekkel szemben, akik ugye ezekre a nyílt támadásokra nem esnek el, a sunyi sumák, hátsó kapus betörési kísérlet az életünkbe, vagy a gyülekezeti életünkbe, Isten népe életébe. Az Isten való közösség tehát jó gyümölcsöket eredményez a személyiségünkben, a kapcsolatainkban, másokhoz való viszonyunkban, a testvéreinkhez, emberekhez, férjünkhöz, feleségünkhöz, gyermekeinkhez, és az élet különböző területén. Ne kövessük senkinek a példáját, aki, ha családos például apa vagy anya, de nem szereti a házastársát, nem szereti a gyerekeit, akit lát, nem szereti a testvéreit, akit lát. És lehet, hogy hangzatos szólamokban beszél Istenről, dicsőít, de magánélete kapcsolatai, gyülekezeti élete kész katasztrófa. Hát ebből már látjátok, hogy kire hallgassunk, ehhez kell ismerni az életét. Ezért tartom rendkívül veszélyesnek a YouTube-os tanításokat. Amikor olyan embereknek a igehirdetését hallgatják meg valaki, nem is ismeri az életét. Mondta egyszer valaki, hogy szeretek jelen lenni, a teológián mondták, a tanítási órákon, mert nem csak ismeretet hallok, hanem lelkületet is kapok. Ugye? Tehát amikor valakitől átveszel valamit, nem csak információt veszel át, hanem a lelkület is jön abban. Közlésre kerül. Ezért igenis utána kell járni, hogy ki az, aki hiteles az életét tekintve is. És mindjárt majd látjátok az igében, hogy Pál apostol korában is ismerték ezeket a szellemi szabályokat. És éltek is vele. Ugyanis, amikor valakit elküldtek egy másik gyülekezetből, hogy szolgáljon egy távoli közösségben, akkor a helyi gyülekezet vezetői, akik ismerték jól a küldöttek életét, családi életét, szellemi életét, viselkedését, azok írtak egy ajánlólevelet, hogy mi ismerjük ezt a testvért, és ajánljuk közöttetek, hogy bátran vegyétek a szolgálatát, mert ez egy hiteles ember. Például az 1 Korintus 16.3-ban is olvasunk ilyeneket, de nem csak itt, hogy amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, tehát a helyi gyülekezet nem Pál, hanem a helyi gyülekezet alkalmasnak látja, mert ismeri az életét, és milyen jó például egy hétig együtt lenni egy táborban. Mennyivel jobban megismerjük egymást, mennyivel több hatással tudunk jó értelemben is lenni egymásra, de bizony megismerünk olyan dolgokat is a másik életéből, ami nem feltétlen vidám, amikor közel kerülünk egymáshoz. Igaz? Csak kérdés, hogy ezekkel mit kezdünk? Hogy zúgolódunk, meg sápítozunk, vagy imádkozunk, vagy éppen beszélgetünk és segítünk fölismerni dolgokat, és a változásra szellemi módon próbálja segíteni a másikat, aki ismeri már Krisztust. Aki meg nem ismeri, hát annak meg kell ismerni. Az újjászületés nélkül nem lehet olyan, mint halott lovon versenyezni. Gyite. Adjál neki egy kocka cukrot, hát gyorsabban megy. Hát olyan nem. Azt mondja, tehát alkalmasnak tartotok ti, mint a gyülekezet, elküldöm ajánló levéllel, hogy adományotokat elvigye Jeruzsálembe. Tehát látjátok, hogy a Bibliában is mentek valakik valahova, Korintusból Jeruzsálembe. Pál azt mondta, hogy azok, akik a gyülekezetben hitelesek, azokat egy ajánló levéllel küldjük el a jeruzsálemi gyülekezetbe. Bálámot tehát soha nem járt át egészen Isten szava, beszéde, nem is volt a Szentlélek által felkent, vagy nem is töltötte be a Szentlélek, és nem inspirálta őt, mint szolgálattevőt. Azt mondja a 4 Mózes 23.5-ben az írás, hogy az Úr pedig Bálám szájába adta az igét, nem a szívébe. Nem járt át a szíve. A szívét az ige. Kicsit ironikus a kép. Csodálkozhatunk rajta, de hogy lehet, hogy Bálám Isten igét hirdette? Tehát hogy lehet? Hát színből is lehet prédikálni az evangéliumot, nem? Meg szívből is lehet. Pál is mondja, nem bármi színből vagy szívből, csak prédikálják, mert hát a másik meg hittel fogadja. Aztán az ironikus példa benne, hogy hát a szamár száját is meg tudta Isten nyitni. Mert még a szamár is prédikált. Azt mondja, miért bántasz engem? Hát nem veszed észre, hogy én egyébként jó állatod voltam, és neki fel se tűnik a Bálám, csak beszélget a szamárral, tehát ez egy furcsa. Tehát a szamár száját megnyitotta Isten, akkor hogy ne tudnám megnyitni Bálámnak a száját? Ez az ironikus kép nem véletlenül van benne a Bibliában, hogy értsétek, hogy ne zavarjon meg bennünket az, hogy Bálám egyébként Isten akarata szerint szólt, de a lelke szíve szelleme romlott volt. És igazán semmi köze nem volt az Istenhez. Aztán a 4 Mózes 24.2-ben olvassuk, hogy rászállt az Isten lelke, miután azt mondta, nem fogok varázsolni már, hanem látom, tetszik az Istennek, aztán mondom, amit ad. Itt sem azt olvassuk, hogy mint a profétáknál, hogy felkente az Isten őt. Vagy ahogy az Újszövetség Szentírásokban olvassuk, hogy betöltötte a Szentlélek. Hanem rászállt, azaz kézbe vette az Isten. És nem tudott mit más csinálni, ha életben akar maradni. Mondja is a 23.12. versben az írás, hogy nekem vigyáznom kell, azt mondja Bálám, vigyáznom kell, mert kivont karddal jött Isten elém, amit nem láttam, de szamár látta, jó nagy szamár voltam, de aztán amikor megnyílt a szeme, látta, hogy van ott kard, és tudta, hogy meghal. Tehát adhat nekem bármennyi ajándékot Bálák, nem tudom hazavinni, mert engem itt Isten megöl. Tehát nem azért tette az Isten akaratát, mert szerette az Istent, vagy mert meggyőződése volt az, hogy Isten akarata a legjobb, hanem mert félt az Istentől. Látjátok, még a vallásos élet, azaz a külsőleg jegyeiben bibliainak tűnő élet sem jelenti azt, hogy valaki közösségben van Istennel. Mert lehet olyan, aki fél az Istentől, nem pedig szereti az Istent. Nagy különbség, hogy azért engedelmesek az Istennek, mert félek tőle, hogy meg fog ölni, vagy félek a pokoltól, vagy pedig szeretem az Istent, mert ő előbb szeretett engem. Ezért megértésem van, hogy az a jó, ami neki tetszik, és tökéletes, az a jó. Azért jó azt tenni, mert az én életemben is az jó, már a földi életemben is az jó. Hallottuk a múlt héten, hogy mit mondanak a sámánnak, hogy hallgass sámán. Tehát ugye ez a Bálám sámán téma. Jerikó közelében feltételezik, hogy itt van a Peor hegy, a Baal Peor magaslata, amelyről azt olvassuk a 23. és 27. verstől, hogy ugye mondta, hogy a gyere velem, mondja Bálám Bálámnak, mutatok neked egy tuti helyet. Ez a Peor magaslat, a Baal Peor istenségnek az áldozati oltára lehetett ezen a helyen, és onnan látni fogod Izrael népét, és akkor na ott, ezzel a szellemi erővel a hátad mögött átkozz meg, tehát remélte azt, hogy Bálák, hogy akkor már nem Izrael Istene fogja megszólítani Bálámot, hanem majd Peor szól hozzá. Az ő istenük, a Moábita Isten. Ezért mentek oda arra a helyre, hogy onnan átkozza meg Bálám a zsidókat, Izrael népét, Izrael szövetségesét. Ott is van ez a hetes szám, a hét oltár, az áldozati állatok, ugyan ez a menet. És ezután mondja, hogy látja, hogy tetszik Istennek, akkor már nem a belegből jósol, hanem oda néz és mondja, ami jön. Tehát Baal Peor volt, azaz Úr Peor, vagy Peor Úr volt a neve ennek az Istennek, a nevének jelentését mindjárt mondom. Akinek tiszteletére a Moábita és a Midianita leányok elcsábították a zsidó férfiakat. A Baal Peor kultuszához ő a szexualitás istennője volt. Egy ábrázolási forma, megjelenés a Peor istennek. És úgy tisztelték őt, hogy szexuális orgiákat szerveztek a Isten tiszteleten. Tehát az volt az Isten tisztelet, hogy mesztelenül, bekábultan nem részletezem. Azt is a Peor név azt is jelenti, hogy tátongó szakadék. Ennek az Istennek a neve ezt jelenti. Bálamnak volt egy fondolatos tanácsa. Ugye nyilvánvaló volt a 4 Mózes 22-ben, hogy katonai erővel mentek Izrael ellen, de Isten diadalt adott az ellene kivonuló népek felett a zsidóknak. Aztán hozták a szellemi nagyágyút. Távolról hívták el Bálámot, a nemzetközileg ismert varázslót, és ezzel a szellemi nagyágyúval való támadással sem értek célt, azaz ez a szellemi erő konfliktus nem vezetett oda, hogy legyűrjék Izrael istenét, és így Izrael fölött uralmat vegyenek. A nyílt szellemi konfliktus tehát nem vezetett eredményre. Bálám azonban szerette volna elnyerni jutalmát. Látta, hogy így már nem fog menni, de hát nem akart üres zsebbel elmenni, ezért adott egy tanácsot. A 25. részben látjuk ennek a tanácsnak a gyümölcsét. Azt tanácsolta Báláknak, hogy figyelj, hívd meg a zsidó férfiakat Isten tiszteletre. Ezek szeretnek Isten tiszteletre járni. szeretnek lelki élményeket átélni, szeretik magukat jól érezni, ezért biztos el foglak menni egy jó istentiszteletre. Ahol ehettek, ihattok, és szexelhettek orvérzésig. Csomó jó élményt szereznek. Erre jönni fognak. Nagyon érdekes megfigyelni az akkori népnek az állapotát egyébként, akik ott voltak abban a korszakában a zsidó népnek, azon a helyen. Új generáció nőtt fel. 20 évestől fölfele ugyanis meghaltak a férfiak, akik eleven ugye a pusztai vándorlásban haltak meg, mert engedetlenek voltak Istennek, nem mentek be az ígéret földjére, sőt, rossz hírét keltették ugye a kémek az Istennek és az ígéret földjének, ezért az egész nép föllázadt az Isten ellen, Isten pedig azt mondta, rendben van, ha nem akartok bemenni, akkor 20 évestől fölfele, akik a 6 köteles férfiak voltak, a felnőtt korra 20 éves kor volt, akik már felelősségi teljes döntést tudtak hozni, azok akkor meghalnak mind a pusztában. Ebben a fázisban már ott tartunk, hogy szinte alig vannak olyanok, akik túlélték ezt az eseményt. Biztosan tudjuk, hogy Káleb, Józsué és Mózes még él abból a generációból, akik átélték. Tehát akik az Egyiptomból való szabadulás csodáit átélték, látták. Akik átmentek a Vörös-tengeren. Akik Isten nagyságos tetteit látták. A többi, a mostani felnőtt generáció javarész beleszületett ebbe, és természetes volt nekik, hogy hullik az égből a manna. Már természetes volt, hogy ott van a felhőoszlop, meg a tűzoszlop. Hogy Isten beszél, Isten megjelenik, hogy van istentisztelet, van áldozat. Ebbe születtek, természetes volt nekik. Az jellemezte őket, hogy hallottam apámtól. Hallottam anyámtól. Hallottam nagyapámtól, akik még ismerték, vagy akik találkoztak az Istennel. Mindaz, ami itt jó, az mert nekem már természetes. Hát hullik a manna az égből. Persze, hát így születtem. Vagy ott az eszemet tudom, ez így van. Így működik a gyülekezet. Hát persze, van dicsőítés, van prédikáció, persze jövünk vasárnap. Hó, nagyon jól érezzük magunkat. Persze van gyüli tábor, van csendes hétvége, vannak ima alkalmak. Hát, hogyne, hát mindig is volt. De nem feltétlen van személyes meggyőződés a szellemükben, a szívükben, hogy ezáltal szellemi módon közeljenek az Istenhez. És nem a nincs belső új emberük. Ott szocializálódtak, és ott tanultak meg dolgokat. De az igaz Isten ismeret nincs bennük. Viselkedni tudnak, de nincs bennük erő. Például ellenállni a bűnnek. Meg nincs belső motiváció az életükben. Tehát a népnek a java része ez az új generációs szövetségi nép volt. Amikor a lelki élmények vagy testi örömök kerülnek középpontba, ezeknek a keresése kerül középpontba, akkor az ember kiszolgáltatottá kezd válni a bálványimádásnak, a bálvány istentiszteletnek, és vonzóbbá válik számára ez, mint az igaz Isten imádata és az ő beszéde. Mert ahogy láttuk, az igaz Istennel való közösség, az változás munkál, és hát nem mindig jó érzés. Jó érzés változni? Jó érzés szembesülni azzal, hogy változni kell. Jó érzés? Nem mindig. Leginkább nem. Leginkább nem jó szembesülni azzal, hogy esetleg 5 éve, 10 éve, 20 éve vagyok hívő, és még vannak mindig az életemben olyan dolgok, amiket nem változtatott meg az Isten. Amik még bennem vannak. Előfordulhat, hogy csalódunk saját magunkban. Lehetséges? Azt gondolod, hogy nem is gondoltam, hogy én már valaha is ilyet tudok csinálni. Hogy kicsúszik a számon ilyen. Hogy tudok így haragudni? Jó érzés? Hát nem jó érzés. Persze, hogy vonzóbb az olyan bálvány istentisztelet és lelki kultusz, ami ma is nagy kanállal fogyasztható, ami szelleminek nevezett, de pusztán lelki élmény. Lelki dicsőítés, lelki istentisztelet, jó érzés. Állandóan arról van szó, hogy te gyere be, meccettelek, tutujka, putyujka, gyönyörűségem, lolololobododobudjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutjutj Istennél. Hogy Isten odáig van. Hát az Isten, mikor rád néz, mikor felkelsz, kell neki 10 perc, az magához térjen, hogy te kinyújtod a drága, szép, csodálatos szemeidet. Hát azt mondom, a valóság az, hogy az Isten haragját néha nem is tudjuk, milyen mértékben tompítja le, fogja vissza a Krisztus. Hogy ne öld még meg, atyám! Ne öld meg! Megérdemelné, tudom, de sújts engem. Még egy korbácsütés, atyám. Még egy szeg. Még egy köpés, még egy alázat. Inkább, mint hogy ő meghalljon. Elpusztuljon. Mert Isten nem változott meg. Csak van, aki köztünk van. Közben jár. Érted és értem. És akkor ez nehéz összerakni, ugye, hogy tutujka, putyujka, Isten odájön a 2 szép szemünkért, meg hogy ó, akkor áldozatot mutattunk be Istennek. Ó, mekkorát dicsőítettem. Ó, Uram, na most aztán levettelek a lábadról. Holnap már megadod nekem, amit én szeretnék, nem? Üzlet az üzlet. És a vallási piacon kínálnak ilyen Isten tiszteleteket, kínálnak ilyen lelkiélményeket, és aki nem szereti az Istent, az oda megy. Az ezekhez ragaszkodik. És elhiteti őt a szellem, a gonosz szellem, hogy ő Isten tiszteli, mert nem kell változni. Bemehetsz a mennybe, újai vagy. Hogy Jézus meghalt érted a kereszten. Hát elég, ha ezt elmondod varázsigeként, mint Bálám. Varázsige. Jézus! Elénekled varázsigeként. És akkor megnyílik a menny. Ho-ho! Csak ez hazugság. Ha Jézusé a szíved, akkor ő bevisz a mennybe. Mert akkor Krisztusban vagy, és Krisztus által az atyában, és Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre. És senki nem vett ki az ő kezéből, ha az ő kezébe vagy. Ez igazság. Amen. Persze a léleknek jobb hallgatni azokat a dolgokat, amelyek balzsamozzák a lelket, és nem akarják kivégezni. És nem a rozsdás szegekkel jönnek meg a keresztel. Na akkor már reggel van, jó reggelt. Hoztam a keresztet, meg a szegeket. Itt a kalapács is. Kinek az egoizmus, kinek a félelem, kinek a balga beszéd, kinek a rossz indulatú vágyak, a mértéktelen anyagi ambíciók, kinek a karrierizmus, kinek az önzés, kinek a lustaság, kinek a túlzott buzgóság, kerül a keresztre. Gadács héten felkeltek, hallom, kopácsolnak. Kopácsolnak. Ó, egyel többen tértek meg náluk. Már az egyik gyerek is hívő, már több kopácsolás hallatszik reggel. Igaz? Már egyen többen vannak a kereszten. De egyel többen is élnek ebben a családban. Egyre többen találkoztak az élő Istennel. Úgy igazán, úgy személyesen. Egyre több szívet járt át az ige kardja. És választotta ketté a lelkit a szellemitől. A szellemit a testitől. Igaz? Pál beszél erről a korszakról, amiben élünk. Nem mondom, hogy az elmúlt 2 év ez a korszak elég régóta tart már. A 2 Timóteus 3.2-től. Az emberek ugyanis önzők, pénzsovárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkámlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kéllehetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Nem kell magyarázzam, igaz? Hogy milyen típusú Isten tisztelet fut párhuzamosan a szellemi áldozás, az Isten valóságos tisztelete mellett ma is. Több helyen utal vissza a Szentírás a Peor-hegyi eseményekre, nem az áldásmondásra, hanem erre a fondorlatos cselszövésre. erre az Isten tiszteleti hívásra, amelyet a moábita és a midjanita nők intéztek a szövetség népének fiaihoz, férfiaihoz. A 4 Mózes 25.3-ban azt olvasó, hogy oda szegődött Izrael Baal-Peorhoz, de haragra gerett az Úr Izrael ellen. Aztán 4 Mózes 31.16, hiszen ők, mármint a midjanita és moábita nők, ugye, mivel Midján és Moab szövetséget kötött Izrael ellen, csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Tehát ott már ott ugye Bálámnak volt egy más típusú kijelentése. Tehát kapott a Peor hegyen nem csak Isten szólt Bálámhoz, hanem Peor is. Egy gonosz démon, gonosz szellem is adott neki kijelentést, adott neki egy tanácsot. És azt mondta, hívd meg őket erre az orgiára. Erre a testi, lelki istentiszteletre. Istentiszteletnek hívták. Hát ismerik az istentiszteletet, ez a név elég lesznek. Ez a varázsszó. Istentisztelet. Isten meg tisztelet nélkül. Mekkora hazugság, nem? Isten tisztelet, Isten meg tisztelet nélkül. Nem tudom Isten tiszteletnek nevezni azt, ahol nem jelenik meg a tisztelet. Ahol emberek úgy hőbörögnek Isten tisztelet címén, mintha ők lennének az Isten. És semmi alázatot nem érzékelek és látok az egyik az örök Istennel kapcsolatosan bennük. Ezt nem nevezem tiszteletnek. Tiszteletlenségnek viszont annál inkább az Isten előtt, az Istennel szemben. És a 4 Mózes 31.7-8 harcot kezdtek Midjan ellen, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek, és megöltek minden férfit. Megölték Midjan királyát is, királyait is, ugye városállamok voltak, a lemészároltakkal együtt. Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát, Midjan 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Peor fiát is. Haza már nem vitte. Haza már nem vitte a cuccot. Elpusztult. Ahogy Isten mondta neki. Játszott az Istennel, belehalt. Azután Józsué 24.9-ben szintén megemlékezik Isten erről az eseményről. Azután fölkelt Bálák, Cipor fia, Moab király, és harcolt Izrael ellen. Elküldött és hivatta Bálámot, Beor fiát, hogy átkozzon meg benneteket. Én azonban nem akartam meghallgatni Bálámot, hanem meg kellett áldani a benneteket. Érzitek, ugye itt nem egy közösségről van szó, nem volt más választása. És így kimentettelek benneteket a kezéből. Tehát valóságos hatalommal bírt, tehát nem piskolta a fickó volt, és nem piskolta a démoni, erők működtek rajta keresztül. De Isten nem engedte meg. Aztán a 106. Zsoltár, ami nagy visszaemlékező Zsoltár 28-as versében, azután oda szegődtek Baal-Peorhoz, és holt bálványoknak szóló áldozatból lettek. És a 2 Péter 2.9-től egy hosszabb szakasz, tanúságos, csak fölolvasom, éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten félelmét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak, azaz becsmére rágalmaz, gyaláz. Veri a visszasírikot nálam, amikor a sátánról úgy beszélek, mint a kutya lenne. A sátánról ilyen imádság címén, vagy valami megvallás címén, akár színpadon hőbörögve mikrofonnal, úgy beszélnek, mint hogyha ilyen kispályás óvodás lenne. Szerinted a sátán ettől fél? Hát röhög a markába, hogy megint van egy bolond, aki sétál benne az ő keletcéjébe. Az ellenség nem tisztelete, a verességehez vezető első lépés. Becsmére rágalmaz, gyaláz. Holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kármoló, becsmélő, gyalázó beszédeket, ítéletet, jól lehet erőben és hatalomban felhőmúlják őket. Mindezek az emberek, akik ilyen hatalmat vindikálnak maguknak. Ezek pedig azt káromolják, amit nem ismernek, mint az oktalan állatok, amelyek természetű fogva megfogása és levágása valók, de hozzájuk hasonlóan is pusztulnak el. Ez lesz gonoszságuk bére. Ezek gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzsölést, szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaiban topzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vágyjal van tere, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kabzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévedtek, és követték Bálámnak, Beor fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette. De aki vétkéért feddést kapott, egy néma igavonó állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a próféta esztelenségét. Ezek víztelen források, forgó széltől sodort kötfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva, mert üres fellengző szólamokat hangoztatva, testi vágyai kiélésére csábítják feslett életükkel azokat, akik nemrég szabadultak el a tévegésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, amire győzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ föltemeitől, de ismét belekevered be azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elfordulnak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszél. A kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg. Júdás 1.9. Ugye a korábbi történetnél is olvastunk, a kori lázadása kapcsán már ebből a szakaszból. Három Isten ellen való lázadásról beszél Júdás, ugye Jézusnak a féltestvére levelében, egyik a Káin lázadása, másik a Koré lázadása, amelyik pedig a Bálám története. Azt olvasok a Júdás 1.9-től. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért. Hanem azt mondta, dolgáljon meg téged az Úr, sátán. Szerintem egy csomó könyvet ki lehetne hajítani, csak ezt a mondatot olvasod. Azonnal ki lehetne dobni. Mert nem, hogy nem használ, még káros is. Emlékszem, meséltem már nektek, többetek hallottátok a történetet, karizmatikus körben voltam egy konferencián, és egy lelki pásztor, aki ilyen karizmatikus hátterű gyülekezetnek a pásztora volt, elmesélte, hogy ment az egyik tagja egy konferenciára. És hát rémülten hívta föl este. Nagyon fáradt volt, nagyon álmos volt, voltak is nála vendégek. Hát mi volt a beszéd lényege? Azt mondta, pásztor, felfedte előttem a Szentlélek, hogy a haj zsírosodásának démona gyötri az életemet. És azt mondja, miben nyilvánul meg? Hát túl sokszor zsírosodik a hajam. Hát gondolta, hogy figyelj, majd fogunk beszélgetni részletesen, de most megmondom, hogy szabadulhatsz meg ettől a démontól. Menj be a fürdőszobába. Nyisd ki a fürdőkádban a csapot, engedj jó meleg vizet. Ha megvan, vegyél a kezedbe egyszer egy marék sampont. Kend be a vízes hajadat, jó súrod meg. Aztán ismételd meg ezt kétszer. És megszabadulsz az ördögtől. Jó lesz, jó van, pásztor, megteszem, rendben van. Azt mondja, nézzétek meg a marhákat. Hogy elhitették, és mennyi bajt csinálnak nekem. Elmennek mindenféle idióta konferenciára, és mondják nekik a butaságokat, ezek meg elhiszik, és gyötri őket az ördög a hamis tanítással. A másik pásztor elmeséli, hogy kiadtak egy könyvet, angolszász területen sok butaságot adnak ki. Ezek ugye népszerűek. Jártam a pokolba, stb. Igaz, nem is okoz nagy gondot nekik, hogy onnan nem jön vissza senki. Tehát aki ott jár. A regénynek nem rossz, tehát ilyen fikciónak, persze. Csak akkor azt kell mondani, hogy horror regény. Nem pedig keresztényben bestseller. Na, lényeg az, hogy azt írta az egyik süket, hogy harcolt a démonok ellen, és Párizs felett megkötözte a démoni erőket, hogy felszaboruljon Párizs az evangélium számára, és oda kötözte szellemi kötelekkel az Eiffel torony tetejére. És akkor indult egy mozgalom, ugye a süket süketet csinál, egy bolond százat, a gyülekezetében, hogy kötözgették a démonokat jobbra-balra. Mentek össze-vissza, és kúrjongattak, kiabáltak, ide kötözték. És olyan nagy kárt okozott a gyülekezetben, nyilván az kellett egy olyan közeg, aki erre nyitott volt, és ez olyan gyülekezet volt, aki nyitott volt az ilyen tanokra. Érzelmileg túlfűtöttebb társaság volt. És annyira sok kárt okozott, hogy fölhívta, megkereste ennek a férfinak a elérhetőségi telefonszámát, és azt mondta neki, ide figyelj. Vagy megmondod, hogy hazudtál, vagy én elmegyek, felviszlek az Eiffel torony tetejére, de nekem nem mutatod meg, hova kötöztél a démonokat. Én onnan kihajítalak. Ha jól emlékszem, ilyen 40 valányos karja volt ennek a pásztornak, és Schwarzeneggerrel együtt járt bodybuildingezni, és hát nem csodálom, hogy összerezzent a pásztor, megmondta, hazudtam. Pénzt akartam keresni. Ugye ezzel az is jár, hogy olyan sok buta keresztény van, aki elhiszi a vénasszonyos meséket. És egy csomó könyvet eladott. És egy rakászpénzt keresett, és röhögött a markába. Igaz, hogy egy csomó kárt okozott olyan közösségbe, gyülekezetekbe, ahol naív egyszerűséggel mindent elhisznek az emberek. Mert hát az van, hogy egy pásztor. Akkor biztos igazat mond. Azt mondják, hogy olyan proféta, hogy az apostol. Hát akkor, hát ki vagyok én, hogy egyáltalán azt mondjam, hogy ez nem jó. Hát hogy jönnék én ahhoz? Ez a hamis tisztelet. Isten tiszteljük. Istent. Nagyon tetszett, hallottam a női alkalommal mondta Cséki Győzőnek a felesége, hogy nem azért jövünk Isten tiszteletre, hogy a lelkünket ápolgassák, hanem hogy Isten tiszteljük. Isten imádni jövünk. Isten tiszteljünk. És nem azért, hogy velünk foglalkozzanak. Ha már azért jössz, hogy veled foglalkoznak, az egy lelki közösség. Nem szellemi. Az nem Isten tisztelete, hanem az emberek tisztelete. Ja, hogy eközben az Isten cselekszik és munkálkodik, természetfeletti módon, halleluja. És személyre szabottan dicsőség neki, abban a népben, akik tisztelik őt, és imádják őt. Tehát pedig Mihály angyal sem mert káromló ítéletet mondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért, mondja Júdás az 1.9-től, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolnak, becsmére rágalmaz gyaláz, mindent, azt is, amit nem ismernek. Amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, ugye ez a testi-lelki élménykeresés, abba belepusztulnak. Ne értsetek félre. Én nem a lelki élmények ellen beszélek, mert lélek is vagyunk. De azt tudom nektek mondani, az Isten megszólítja a szellemet, a lelket és az akaratot. Amikor az Isten cselekszik, akkor erre három nagy gyakorló hatást. Minden, ami Istentől való, ezt az embernek a három területét szólítja meg, mert így vagyunk megalkotva. És a félelem sem csapás. A félelemnek van, ugye a phobos görögben, az a rettegés, ami gyötrő félelem. De önmagában az, hogy tartózkodom dolgoktól. És van bennem egy távolságtartás, az Istentől való. A jó értelembe vett gyanakvás, hogy nem ugrok be azonnal egy-egy dolognak, hanem nem engedem be, amíg végig nem gondoltam. Jaj nekik, mert Káin útján indultak el, pénzért Bálám tévegésére adták fejüket, és Kóré lázadása szerint vesztek el. De egy kevés panaszom van ellened, mondja Jelenések 2.14-ben az Úr, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bávány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Tehát látjátok, a Ó és Új Szövetségben több helyen emlékezik vissza, emlékezteti Isten az ő népét erre az eseményre. Ezért jól tesszük, ha megfontoljuk, amiket tanít nekünk az Úr. Szalad az idő, de még néhány igét szeretnék veletek megosztani, és valószínűleg nem magyarázni, csak egyszerűen, hogy hangozzon el, és mossa a szívünket. Én egyébként a héten, tudjátok, mit éltem meg a táborban? Hogy átmosott az Úr. Élte valaki ezt meg? Átmosott az Úr. Az imádságok, a testvéri közösség, az igék, azt éreztem, hogy átmosott, átjárt. Ó, halleluja! Ez annyira jó, amikor Isten átmossa a szívünket, az életünket, akár egy Isten tiszteleten is. És hogyha tudunk több időt szánni arra, és értjük a szellemi dolgokat, hogy ez nem egy gyülitábor, hanem az Istennel való találkozás. És nem is elsősorban az egymással való találkozás, hanem elsősorban az Istennel való találkozás, és ezt teszi különlegessé. El is mondtam, emlékeztek rá az első napon, hogy ezt teszi különlegessé az összejövetelt. Megosztok veletek még egy bizonságtételt. Egy alkalommal imádkoztam, vagy gondolkodtam, és a sátán elém tárt egy képet. Azt mondta, fény, villogás, sötét, füst és szellemi színvonal lesüllyesztése. És nagy gyülekezeted lesz. Gyorsan. Láttam is, és hallottam is. Éreztem. Gyorsabban fogsz haladni. Akarsz gyülekezetet plantálni. Villogás, fény, sötét, füst, és lelki szintre le. És nem kell komolyan venni az írást. Te prédikáld olyan komolyan az igét, és hidd el, sokan lesznek. És megmutatod képeket, hogy tömegek fognak jönni. Távoztam a sátán. A sátán zsinogája nem kell. Isten népe. Inkább lassabban haladunk, de az Úrral. Nem mondom, hogy nem követek el hibákat, vagy tökéletesek lennénk. Szó nincs erről. De a törekvés, az mégiscsak az Úr felé van. És csak az ő kegyelme az, ami meg tud segíteni bennünket. Tehát ne gondoljátok, hogy csak Bálám idejében próbálkozik a sátán ilyen tanácsokat adni. Ma ugyanígy. Ma meleg van. Nem megyek a gyülekezetbe. Munkahelyre sem mennél. Hazugságaink, önbecsapásaink, hazudunk. Nem az a baj, hogy meleg van, hanem nem szereted az Urat, és Isten népét sem. Ez a baj. Ja, nehéz hallani. Bocs. De én azért mondom, hogyha mégis így lenne, aki hallgatja, vagy nézi ezt, vagy itt van, akkor megtérhessen belőle. És ne hazudjon önmagának, meg a másiknak. Nem fog a varázslás rajtunk. Dánielről a kép, akit bedobtak az oroszlánok vermébe, és látjátok, hogy tisztes távolságban sétálnak az oroszlánok, mert nem akarnak elpusztulni. Azt mondják, hogy kibírunk éhen egy napot. Éhen nem fogunk halni, de abból nem eszünk. Tiltott hús. Ma vegetáriánusok leszünk a mai napon. Egy csomó megtért oroszlán. Ellenségetek a sátán, mint ordító oroszlán jár szerte, és keresi, kit nyeljen el. De nem tud. Nincs hatalma a szentek felett, akik az Úrban vannak, akiknek szívében Jézus Krisztus az Úr. A 4 Mózes 23-tól maga Bálám is felfedezi, nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen. Ezt mondja, működik mindenhol, de ez itt nem működik. Nem megy, nem működik. Hiába csinálom a praktikákat, nem megy, nem működik. Nem hat. Szerintem ki sem merem mondani, azt mondja, mert meghalok itt, egy villám vagyon csap azonnal. Idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Valóságos prófétai hang. Valódi profécia van Isten népe között. Nem hamis. Keveset látok ilyen igazi profétát. Láttam ilyeneket, ritka, akik tényleg profétáltak. Tehát megmondták Mark Patton barátomnak, vagy 10 éve, hogy látom, hogy könyvet írsz. Most kiadta a könyvét egy fél éve. Írta is, hogy emlékszem, visszaemlékeztem a proféciára, amit ott azon az alkalommal mondott ez a proféta, beteljesedett. Tényleg. Nem is gondoltam, hogy fogok valaha is könyvet írni. Nem is akartam. Itt az első könyvem. De a Bibliában is látunk Agabosz, stb. Aki nem gazdasági folyóiratokban mondja fel a proféciáit, amit én is el tudok olvasni. Tényleg olyan jövendőlés mond, olyan kaliberű proféciát mond, amit az egyház első korszakában, és utána az első 200 évben tudjuk, hogy voltak vándorproféták, akik ajánló levelekkel mentek. Egy-két napig maradtak egy közösségben, és profétáltak. Vagy Isten üzenetét vitték, kaptak egy üzenetet, és el kellett mondaniuk. Emlékeztek arra, amikor Michael Cotton a lovadában azt mondta, hogy nemzetközi repülőtere lesz Debrecennek. És akkor még a tulajdon viszonya sem volt tisztázva a repülőtérnek, mert össze-vissza ment, hogy kié lesz, azt hiszem a törökök vagy a görögök, nem tudom kik vették, akkor meg akkor adták át, vették. És ma egy csomó nemzetközi járat megy Debrecen a repülőtértől. Mondja, a gazdasági központ lesz Debrecen. Most építik a második ipari parkot a repülőtér környékére. Szóval látom a repülőtér körül ezt a centrumot. 10 éve. Vagy Daniel Matej, nem is ismert, azt mondta, gyülekezetet látok a szívedben. Nem is tudta, hogy mire készülök, hogy nekem mit mondott az Úr, hogy lesz gyülekezet. Én még rég a ifjúsági vezetőként, lelkipásztorként szolgáltam a másik gyülekezetben. És azt mondom, na ez profécia. Persze van építés, változás, vigasztalás is, és én nem becsülöm le. De világosan mondja az ige, hogy profétai szó hangzik Izraelben. De meggyőződésem úgy is jöhet profécia egy ige hirdetésben. Azt mondod, hogy Isten honnan tudta ezt? Az ige hirdető nem feltétlenül tudja, csak azt érzi, hogy szólni kell, mondani kell ezeket a történeteket, ezt az igét ki kell mondani, ezt az üzenetet kell hirdetni, és valaki azt érzi, hogy Isten szólított meg engem. A profétai ige hirdetés. Vagy bizonyságtétel Krisztusról, oly isteni erővel, oly pontosan azokat a szavakat, ami szíven találja azt a másik embert. Ez a nép, mint nőstény oroszlán kell föl, és mint hím oroszlán emelkedik föl. Nem fekszik le, míg prédát nem eszik, és nem ejtettek, és elejtették. Elejtettek vérét a missza, bocsánat. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak. Ha már nem tudod megátkozni, legalább ne áld meg. Hát nem volt választása. És itt jön az 1 Tesszalonika 5:20-tól az ige. Talán ez megvan. Ez a Isten védelme. Azt szimbolizál ez a kép. A profétálás ne vessétek meg. De mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától pedig tartózkodjatok. Tehát itt nem azt mondja, hogy a szellemi dolgok elő be kell zárni, mert van hamisítvány. Hanem azt mondja, hogy maradjon bennetek a szellemi nyitottság. És Isten szellemének minden ajándéka jó. És van jó, de minden jót hamisít az ördög. Ezért vizsgáljátok meg. Hát hogyan tudod megvizsgálni? Ugye a profitálásnál 3 vizsgálati alapelvet, én mondtam már többször ezt. Az első, a proféta személye. Még nem beszélünk arról, mit mond. A személye hitelese. Az élete, magánélete, stb. Egyszer leültem egy amerikai szolgáltatóval beszélgetni, meghívott egy kávéra, és mondta, hogy ő mit szeretne csinálni, és miben kell, hogy partner legyen a gyülekezetünk, és hogy legyünk, mint legyünk. És valahogy az jött bennem, hogy beszélj a családodról. Ja, most váltam el a feleségemtől. És úgy gondoltam, most az Úrnak szentelem az életemet. Mondom, figyelj csak, menj haza, és lehet békül ki a feleségeddel. Tehát neked van szükséged segítségre. Nem arra, hogy te segíts másnak. Menged, hogy imádkozzak, érted? Hogy gyógyítsa meg a te lelkedet, szívedet, és ne kompenzáld a szolgálattal a benned lévő fájdalmat. Nem kegyetlenség ez, hanem segítség. Tehát a személy, aztán a lelkület. Tehát még mindig nem beszéltünk arra, hogy mit mond. Milyen lelkülettel, milyen át, amikor hallod a proféciát, fölényeskedő, hőbörgés? Vagy ő az ember, az Isten meg az Isten, amikor megnyilatkozik. Egyértelmű, ki kicsoda. És a harmadik dolog az, hogy az üzenet, amit hirdet, az egyezik a Szentírás kinyilatkoztatásával, a leírt, és a Szentlélek által ugye tudunk megértésre jutni igével. Ez jelenti a megvizsgálás. És a megvizsgálás nem azt jelenti, hogy amit tudok, ahhoz képest megvizsgálom. Mert hallhatok olyat is, amit még nem is hallottam. De ez Isten tanítani akar belőle. És ez kell egy nyitottság, hogy tanulni tudjunk. Mert ugye a tükör által párlát homályosan. Nem te, meg én. Szoktam, hogy tükör által homályosan látunk, pár nagyon kedves volt. Milyen udvarias, nem? Belevet bennünket is. Gyerekek tükör által homályosan látunk, és még el is hisszük. Ti, mint pár. Néha ennél azért lehetünk alázatosabbak is. Hogy azért, aki a paradicsomban eltöltött egy kis időt, és Jézus vette a fáradtságot, hogy elmagyarázza neki az evangéliumot, hogy amikor elmegy a pogányok közé, akkor ugye, hogy tiszta üzenetet hirdesse. Az ilyen pár tükör által homályosan látunk. Szóval olyan beszédeket hallottam, el sem merem mondani. Tehát ez is nem is bírnátok elviselni, ha ezt elmondanám. Nem, elhordozni sem lennének képesek. másrészt pedig kibeszélhetetlen. Tehát nincsenek a földön szavak úgy, hogy azért ő kívülről idézett görög költőket, meg filozófusokat. Tehát rendkívül művelt volt a kor műveltségében is, világi műveltségében is, és akkor ő azt mondja, hogy nincsenek földi szavak rá. Ez olyan, mint az Arany utcák a Mennyországban, és elképzeljük, hogy ilyen aranyrögök lesznek az utcán. Nem, nem. Szavakat keresett János, hogy hasonlított az aranyhoz. Mert valamit kellett mondani neki, amit látott, de biztos lesz benne, hogy elkápráztató. Szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve, szelleme meg sem sejtett. Azt készítette Isten az őt szeretőknek, amit a Szent Szellem által kinyilatkoztat a hívőknek. Igen. Van a dolog, amit csak a szívedben tudsz megfogni, a szellemedben érzékelsz, de nem tudod megfogalmazni. Hogy tudnád megfogalmazni, mikor Isten szeretete betölt téged? Hogy tudnád ezt elmondani? Amikor oly mértékben jelenik meg Isten jelenlét az életedben, találkozások, egy Isten tiszteleten, vagy személyes imaközösségben, ezt hogy lehetne elmondani? Nem tudom úgy elmondani, hogy te azt megértsd, míg te át nem éled. És amikor átéled, akkor egy nyelvünk van. Akkor mikor mondom, hogy találkozni Istennel, akkor te azt tudod, mit jelent. Mert találkoztál Istennel. A 4 Mózes 23:20 áldásra kaptam parancsot, és ha ő áld, én azt nem tudom megmásítani. Mondja ez a varázsló. Róma 8:23, még két ige, ezzel zárom. Mert meg vagyok győződve, olvasok együtt, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Halleluja! Isten védelme alatt élni. Krisztus védelme alatt élni. Csodálatos. És az 1 János 2:24-től, amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban, és általa ugye az atyában. Micsoda védelem ez? Benned a fiú, te a fiúban, általa pedig az atyában. Na lesz-e neked? Hát hogy lehetne átjáróház a hívők élete az ördög számára? Hát az az atyával kéne valamit kezdeni, nem tud. Hát nincs ereje arra, hogy a közelbe férjen. És 1 Péter 1:5, titeket pedig Isten hatalma őriz a hit által, az üdvösségre, azaz a szabadságban, az örök életre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Azaz hittel bírjuk ezt az igazságot, egy napon pedig egyértelművé válik, szemünkkel fogjuk látni. Nyilvánvalóvá tesz Isten, hogy mindazt, amit ő megígért, az meg lesz, és Amen.